Az igét János Evangélium a 10. fejezetéből olvasom. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Leborulva, aki tehet, imádkozzunk, de a túl égi atyánk, hálás a szívünk, hogy ezen a szombaton is nyugalomban, békességben eljöttünk ebbe a hajlékba. Köszönjük, hogy te egy csodálatos ima meghallgató és gondoskodó Isten vagy, fenntartod a mi életünket. Köszönjük a munkát, köszönjük a lelki és a fizikai javakat, de kérünk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk, hogy a te irgalmas szíved és lelkületed éljen bennünk, hogy meglássuk a nyomorultat, az éhezőt, a nélkülözőt, legyen az fizikai vagy lelki szempontból, ahol mi használni akarsz minket, és add, hogy jó eszközeid lehessünk, atyánk. Köszönjük, hogy ránk bíztad a közbejáróim a szolgálatot is. Köszönjük, hogy felmelhetjük szavunkat, és az országos és világegyházi célokért, a zenei munkacsoportért kérünk téged, Pörneki Attila és munkatársaiért, hogy valósuljon meg a te akaratod általuk. Hiszen tudjuk, hogy milyen fontos a zene az Isten tisztelet során a vallási életünkben. Add, hogy ezt helyesen és úgy műveljék, és olyan befolyást árasszanak, ami hozzád vezeti az embereket. Hiszen csodálatos az Isten dicsőítő zene. De kérünk a Deti csoportért, Vácér is, Fenyvesi Péterért. Kérünk, áld meg az ő munkáját, áld meg az ottani gyülekezet munkáját, ad, hogy embereket tudjanak hozzád vezetni, olyan befolyást tudjanak árasztani, ami az élet illata mások számára. És a tett területen belül is tiszaburai szorványért kérünk, Kócsa Imréért és munkájáért és azért a kis szorványért. Úgy ott is a te akaratod, a te elveid érvényesüljenek, és olyan példát tudjanak mutatni a környezetükben, ami követésre méltó. És nyugdíjas lelkészünkért, Csókási Pálért is kérünk, hogy áld meg az ő életét, amit még szánsz neki, add, hogy ahogy eddig is tette, ezután is a jóra való befolyást árassza, és használni tudnék műved építésében. Nagyon köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, és kérünk, áld meg azt a kis gyülekezetet is, add, Urunk, hogy a te benned lévő egységet, amire te is a Szent Háromság révén bemutattál, hogy milyen szeretet van és milyen egyetértés köztetek, add, hogy ez közöttünk is megvalósuljon, hogy úgy tudjuk szeretni egymást, ahogy te szeretsz minket, és olyan szeretetben és harmóniában tudjunk együtt élni, ahogy az a Szent Háromságon belül is megtalálható, amire te példát adtál. Kérünk, segíts abba, atyánk, hogy napról napra a te képmásodra tudjunk elváltozni, formálódni. Hisszük, hogy nem sokára szemtől szembe fogunk veled találkozni. Add, hogy addigra el tudjunk készülni. Munkálkodj bennünk, hogy a mi jellemünk téged tudjon tükrözni, és el tudjunk hagyni az életünkből minden olyan dolgot, amit te nem szeretnél ott látni. Segíts, hogy mi nekünk nem kell más tennünk, csak a te vezetésednek engedjünk. Segíts, hogy ebben napról napra mindannyiunk engedjen a te lelked vezetésének, kérésének, és tükrözni tudjunk téged, atyánk. És egy örökké valóságon át mindannyian, akik most itt vagyunk, és még sok-sok millió ember, aki a világban van, ott lehessen a te országodba. Köszönjük, hogy szólhattunk hozzád, drága fiadért. Amen. Most megkérem a hálóadományok egybegyűltését. A Viola hálaigés és Csaba a kosarat. Megkérem, hogy és megszokott életünket énekeljük közben.
Kapuim hálaadással, tornácaim a dicséretekkel, menjünk kapuim hálaadással, tornácaim a dicséretekkel, örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mind örökre, mert jó az Úr örökké.
olvasom a 69. Zsoltár 31. verse szerint. Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással. Szerető mennyei édesatyánk, felséges Istenünk, Szent Fiat Jézus Krisztus nevében állunk meg Szent Színed előtt. Hálával jöttünk el hozzád, hálát adunk neked hozzánk való mindenkori jóságodért, irgalmadért, kegyelmedért. Hálával köszönjük a te gondoskodásodat, és hálával tesszük le Szent Színed elé tizedeinket, hálaadományunkat, a te áldásodat kérjük mindezek útjára, a visszamaradott részre is kérjük a te áldásodat, és hogy a kegyelmedet hagyd meg rajtunk a továbbiakban is. Jézus Krisztus nevében kérjük, és megköszönjük. Amen.
Amen. Elolvasnám a mai napra vonatkozó adakozás célja, az egyház területek beruházásai. Titus 3:5-7. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket, az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, mert kitöltött ránk bőséggel, hogy megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Amikor elérkezik az adakozás ideje, akkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nagylelkűen adakozunk. Hogyha nagylelkűen adakozunk, akkor érdemünk lesz a mennyben. És az, hogy az érdem elvezet minket a megbocsájtáshoz és az örök élethez. Semmit sem tehetünk, amivel kiérdemelhetjük az örök életet. Ez csupán Isten kegyelme, amit Jézus Krisztus áldozatán keresztül adott nékünk, és csak ez adhat nekünk örök életet. Mi csak elfogadni vagy elutasítani tudjuk ezt. Így tehát a mai adományod nem fog téged közelebb vinni az örök élethez. Ha nem adakozol, az sem visz messzebb az örök élettől, főleg akkor, ha nincs miből adnod. Feltehetjük a kérdést, hogy akkor mi értelme van adakozni? Az adakozás által Isten dicsőítjük. Hálával válaszolunk Istenünk nagylelkű ajándékaira, a Szentlélek ajándékára és a Jézus Krisztusban való megváltásra. Valamint az adakozáson keresztül másokon is segíthetünk. Amikor kinyitjuk a kezünket, akkor nem csak adakozhatunk, hanem áldást is kapunk. Felhívás. Adakozzunk azért, mert mi is hatalmas ajándékot kaptunk Istentől. Ima. Köszönjük Jézusunk, hogy életedet adtad értünk. Hogy fogjuk valaha is megérteni áldozatod lényegét? Nagy lelkűek szeretnénk lenni, mint amilyen te vagy. Nem tudom, a gyerektörténet, Lucó? Te vagy ilyen? Köszönjük.
Mostani gyerektörténetet felnőtteknek is hoztam. Ez az őszi ima hetes felolvasásban. Egy olyan történetet láttam, amit úgy szerettem volna felolvasni. Tehát nem csak gyerekeknek, nem csak felnőtteknek, mindenkinek szól, de egy olyan érdekes tanúság van benne, amit szeretném, ha megfigyelnék mindannyian. Az egész tanulmánya a misszióról szól. Tehát azt hiszem, a misszió nem kerüli el a gyerekeket sem. Azt mondja, ez a történet megjelent a hírekben is néhány évvel ezelőtt. Sajnos a mai világban már szinte természetes, ha hasonló események bekövetkeznek. A történet azzal kezdődött, hogy Ashley Smith hajnali 2 órakor leugrott a boltba cigarettáért, ami nem valami egészséges vagy szemduló. A lány nem erőszak és gyilkosság vágya miatt letartóztatott, de szökésben lévő Brian Nichols nevű férfi karjaiba futott, aki kényszerítette, hogy menjen vissza vele a lakásba. Megkötözte, betette őt a fürdőkádban, és ezt mondta neki. Addig nem bántalak, amíg azt teszed, amit mondok. Te mit tenni egy ilyen helyzetbe, és ezt figyeljük meg. Mert nagyon csúnyán kezdődik a történet. És lehet valaki azt gondolta, hogy minek hozok ilyen gyerekeknek, de nézzük meg, hogy a Jóisten hol dolgozik és hogyan. Te mit tennél egy ilyen helyzetben? Könyörögnél, kiabálnál vagy imádkoznál? Ashley Smith olyan erőt nyert, amit mindannyian megkaphatunk a Jóistentől. Ebben a borzasztó pillanatban meglátta a lehetőséget a szolgálatra. Vallomása szerint szóval tartott a férfit, reggelit készített neki, mesélt az életéről és figyelt rá. Elmondta, hogy ő nyitotta a kegyelemre, beszélt a sebeiről, amiket Isten épp gyógyított, és az élethelyzete megváltozott. Ott volt egy nő, akinek az élete éppen csak pislákolt. Képtelen volt gondoskodni a saját gyermekeiről, és az utcákat rott a hajnali kettőkor, hogy cigarettát szerezzen. Ott volt egy férfi, egy erőszakkal és gyilkossággal vádolt férfi, aki után hajtóvadászat fogott. De abban a pillanatban valami csodálatos dolog történt. Ashley Smith megérezte, mit szeretne általa tenni az Úr. Nichols pedig találkozott Istennel. Látta, hogy bár élete vérrel és mások fájdalmával van tele, meg tud változni, szabadon tudja engedni Smith-t, és szolgálhatja Istent a börtönbe. Ashley Smith élete szintén megváltozott ezután. Képes volt leszokni életét uraló drogokról, és Nicholshoz intézett szavait visszaidézve rájött, hogy Isten megváltoztatta őt, és célt, értelmet adott az életének. Azt akartam ezzel, vagyis ezt azért olvastam fel, hogy értsünk meg, hogy a jó Isten, ha lát egy pislákodni, egy kis pislákot, vagy egy kis hitet a mi életünkbe, a jóra, olyan nincs, hogy ne használjon fel. Nincsenek olyan körülmények, amiben Isten nem tudna nekünk segíteni. Soha ne keseredjünk el, és azt nézzük, hogy Isten ebbe a helyzetben mit akar mondani nekünk, és mit akar általunk tenni. És ha ez megvan, akkor Isten lép. Köszönöm
neked. Köszönjük szépen. És hallgassuk figyelemmel lelkészünk szolgálatát.
Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Olyan régen voltam már itt közöttetek. Nem tudom, hogy ti észrevettétek-e, én észrevettem, hogy az elmúlt hónapban kimaradt egy szombat. Tehát ez a második szombat valahogy úgy alakult, hogy nem tudtam itt lenni közöttetek, úgyhogy két hónappal ezelőtt voltam, itt két hónappal ezelőtt szolgáltam, és nekem hiányzott. Tehát nekem hiányzott, hogy nem vagyok itt közöttetek, és mennyire jobb nektek, hogy hétről hétre találkozhattok itt egymással. Lassan közeledik az év vége, és ilyenkor év végén valahol mindenki valamennyien egy kicsit végig gondoljuk a mi életünket, hogy mi történt velünk. Azt hiszem, hogy valamennyien úgy vagyunk vele, hogy mindannyiunkkal történtek jó dolgok, történtek rossz dolgok. Van itt olyan valaki közöttünk, aki az elmúlt évben soha nem volt elkeseredve? Nincs olyan? Akinek soha nem volt valami nagyon nagy bánata, szomorúsága? Akkor úgy érzem, hogy ez az ige hirdetés hozzánk fog szólni. Ahogy itt Jocuel olvasta ezt a történetet, és amit a végén utána mondott, hogy valóban Isten képes embereket, emberi szíveket megváltoztatni. És ezt valamennyien átéltük már, ezt valamennyien tapasztaltuk a saját életünkben. És mégis mindig jönnek olyan helyzetek, amikor nagyon-nagyon el tudunk keseredni. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy ott a padlón vagyunk, és kávéskanállal kell összekaparni bennünket valakinek. Vajon hogy tudunk az ilyen élethelyzetekből kilábalni? Erről szeretném, ha gondolkodnánk ezen a délelőttön. Szóval azt is elmondta, hogy, és ezt így szoktuk is mondani, hogy Isten ad egy új célt. Feladatot ad, lehetőséget ad. És ez tényleg így is van. De tanulságképpen nézzük azt meg, hogy mit ír erről a Biblia. Még egy olyan szemét nézzünk meg, aki nagyon-nagyon sok szenvedésen ment át. Nagyon jól ismerjük ezt az embert, Pál apostolnak hívták. Nagyon jól ismerjük az ő életét, az ő történetét. És egy olyan szakaszt olvassunk el, amikor ő éppen börtönbe volt. És a börtönből írt egy levelet a Filippi-beli gyülekezetnek. a Filippi első fejezet 12. versétől a 24. verséig olvassuk el Istennek az igéjét. Filippi 1, 12-től 24-ig. Pál itt a börtönből írja ezeket a sorokat ennek a gyülekezetnek. Így írja. Tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom, a testőrség egész házában és mások előtt is. És többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből is, de mások jó akaratból hirdetik Krisztust. Némelyek versengésből prédikálják Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt gondolván, hogy a fogságom nyomorúságait így megnövelik. De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangélium oltalmazására rendeltettem. Mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből a Krisztus pért prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt örülni is fogok, mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemben lesz a ti könyörgésetek által, és a Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Am az én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindig, úgy most is, nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha a testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom a kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni. Mert ez sokkal inkább jobb, de a testben megmaradnom szükségesebb, ti értetek. Napokban valahogy belecsöppentem egy beszélgetésbe. Úgyhogy az előbb is mondtam, hogy évvégén úgy visszagondolnak az emberek is, és nem csak a hívő emberek, más emberek is, ugye az egész évre. És többen beszélgettek. És valaki ezt mondta, hogy tudod, soha nem volt még ilyen üres a pénztárcán, mint most. Azt hiszem, hallottunk már ilyen beszélgetést. És mondták már, talán nekünk is ezt. És a másik valaki pedig azt válaszolta rá, hogy igen, hát ez így van nagyon-nagyon sok embernél. De tudod, nekem a szívem is üres. És ez egy olyan furcsa mondat volt, hogy nekem a szívem is üres, nekem az életem is üres. És azt mondta, hogy egy olyan kongó üresség van az én életemben, mint mikor egy szobát teljesen kipakolnak, és akkor olyan visszhang van a szobában. És aztán megszólalt még valaki, nem keresztény társaság volt ez, aki így beszélgettek, megszólal valaki, hogy tudjátok, feledjük el ezt, és kocincsunk egyet. És akkor elmondták azt, és mondta valaki azt, hogy tele van a szívünk bánattal. De ha csak egy olyan kis öröm is jó lenne benne, mint ez a kis pohár, akkor is boldogabb lenne a mi életünk. És aztán nagyon röviden Kiki beszámolt arról, hogy mi is volt az az öröm az ő életében, ami úgy érte az egész évben. Van, aki keserűséggel gondol az elmúlt időszakra, van, aki örömmel, van, akit becsaptak, van, akit félrevezettek, van, akiknek veszteséget okoztak ebben az életben, van, akiben keserűség van, és azzal van tele. Van, aki telhetetlen dűvel van tele. mindannyiunkban valami van. Valami ott van a mi életünkben, valami ott van a mi szívünkben. Valamivel tele van a mi szívünk. De vajon ma mivel vagyunk tele? Hogyan gondolunk mi a saját életünkre, amikor ide jöttünk, amikor leültünk ide, amikor itt vagyunk csendben ezen a szombat délelőttön? Akkor mit érzünk? Vajon ürességet érzünk? Vagy el tudjuk mondani azt, hogy van valami öröm a mi szívünkben? Mivel vagyunk mi tele? Valahol Pál apostolt is, a felolvasott ige szakaszban erről kérdezték meg. Mit gondol ő? Mi van az ő szívében? Ahogy én említettem, éppen börtönben volt. És a Filippi gyülekezet, talán ez a gyülekezet volt az, amely legjobban szerette Pál apostol. Valahogy nagyon szoros kapcsolata volt Pál apostolnak ezzel a gyülekezettel. Talán legfigyelmesebben ennek a gyülekezetnek az életét, szolgálatát hordozta ő az ő szívén. És jöttek a küldöttei ennek a gyülekezetnek oda a börtönbe, hoztak egy szeretetcsomagot Pálnak, hoztak egy levelet Pálnak a gyülekezettől, és ezt nagy örömmel átadták neki, és ezt olvasta Pál apostol. És Pál válaszolt a gyülekezetnek. És ebből a válaszból olvastam el egy rövid részt. Amit itt olvastam, az Pál apostolnak a börtönből írt válasza ennek a Filippi gyülekezetnek írt levelére. És Pál válaszaiból, amit itt elolvastam, lehet következtetnünk arra, hogy vajon mi is volt a gyülekezet által írt levélben. Mert azt nem tudjuk. Az nincs benne a Szentírásban, hogy mit írt a gyülekezet Pálnak. Csak ezt a választ olvassuk. És olyan ez, mint mikor véletlenül valaki mellettünk beszél telefonon. És akkor nem halljuk csak azt az illetőt, aki ott van mellettünk. Azt nem halljuk, akivel beszél. De ki tudjuk következtetni, igaz? Ki tudjuk következtetni, hogy miről szól ez a telefonbeszélgetés? Ki tudjuk következtetni azt, hogy mit mondhat az a másik ember annak, aki ott áll én mellettem? És nézzük most meg, hogy vajon a filippiek mit írhattak Pálnak? Pál válaszából nézzük azt meg, hogy mit kérdezhettek a filippiek Pál apostoltól. Három dolgot egészen biztosan megkérdeztek. Mi lehet ez a három dolog? Valószínű megkérdezték tőle, hogy hogy vagy Pál? Megkérdezték tőle, hogy mit csinálsz ott Pál a börtönben? És valószínű, hogy azt is megkérdezték, és érdekelte őket, hogy mi lesz veled ezek után? Mit fogsz te csinálni? És nappant jellemző az, ahogyan az apostol mit felel ezekre a kérdésekre. Mind a három válasza meglepő. Hogy vagy Pál? És mi a válasz? Köszönöm, és így kezdi Pál. Az evangélium ügye egészen jól halad előre. Minden megy a maga útján. Na de nem ezt kérdezték. A személyes sorsa felől érdeklődtek, és most kitűnő alkalma lett volna Pálnak, hogy kipanaszkodja magát. Én nem tudom, hogy hányan vagyunk olyanok, akiket megkérdeznek, hogy hogy vagy. És nem azt kezdi el sorolni, hogy jaj, hát tudod, mennyire kevés a pénzen, meg milyen sok baj van a gyerekekkel, meg ez is ez ért engem. És mi így gondolkodunk erről. De Pál nem ezt mondja el. Pál nem azt mondja el, hogy milyen egészségtelen az ő cellája. Ott van egy kis szűk lyukban, hogy mennyi nélkülözés nyomorítja meg az ő életét. Nem azt mondja el, hogy, és nem ezt válaszolja neki, hogy én nem is tudom, hogy miért zártak engem ide be. Én római polgár vagyok, engem be se zárhattak volna ide ebbe a börtönbe. Nekem jogaim lennének. Jöhetett volna Pálból is ez a keserű panasz. Ehelyett ő azt mondja, hogy köszönöm, az evangélium ügye egyre jobban halad előre. Ez az ügy tölti be a szívét. Krisztus evangéliumának az ügye tölti be a szívét Pál apostolnak. Ezzel van tele. Annyira tele van vele, hogy a levél legelején, amikor megszólítja a filippi belieket, már ezt azt mondja, hogy mivel ti részt vettetek az evangélium ügyében, az első naptól fogva, mind ez ideig. Ez a legfontosabb. Ha erre a gyülekezetre gondol, egyből ez jut az eszébe Pál apostolnak. Az első naptól fogva, mostanáig részt vett ez a gyülekezet az evangélium ügyében. Ezeknek a szívét ugyanaz tölti be, mint Pál apostolnak a szívét. Van valami közös pont az ő gondolkodásukban. Ezek a bajtársak ebben a szép és nemes harcban együtt harcolnak. Hogy ne írna Pál ezekről a dolgokról, mikor az ő személyes sorsáról kérdezik? Tudtotokra így írja, tudtotokra adom atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak. Tenérdek szenvedése belefér ebbe, úgy írja, az én dolgaim. Minden van e mögött. De erről nem érdemes sokat írni. Erről nem kell beszélni. Arról érdemes írni, hogy ennyi nyomorúság között, megláncolva is, használ engem Isten. Tud használni engem Isten. Valahol ezt jelenti az, hogy Isten célt adott nekünk. És higgyétek el, nagyon-nagyon sok nyomorúságból ez vezet ki bennünket. Hogyha nem belesüttedünk ebbe, hanem a célt látjuk. Mi volt Pál apostolnak a célja? Az evangélium ügye halad előre. Embereket kiragadni Sátán fogságában. Embereket megmenteni az örök haláltól. Ezt akarta, ezt tette, ezt csinálta. Nem mondja azt. Egy szóval nem mondja ebben a válaszlevelében, hogy ő nagyon jól érzi magát ott a börtönben. Nem hazudik. De azzal nem érdemes foglalkozni, hogy ő hogy van. Mert annál sokkal hangsúlyosabb és fontosabb számára ez az ügy. Hogy vagy, Pál? Köszönöm jól. Mert ez az ügy nekem szívügyem. Ez az ügy halad előre, és egyre több emberhez eljut az evangélium. Még akkor is ezt írja, hogyha az örömét bárnyékolja az az értesülés. És mennyire rosszul eshet ez neki, amit itt olvastunk is, hogy többen kár örömmel gondolnak az ő fogvatartására. És gondoljuk el, voltak ilyenek is ebben a gyülekezetben. Hogy olvastuk? Most akarják bebizonyítani, hogy mely az evangélium Pál apostol nélkül is. Tudnak ők is ugyanolyan jól prédikálni, mint Pál apostol. Nincs itt szükség Pál apostolra. Voltak ilyenek ebben a gyülekezetben is. És ez sem keseríti el őt. mert a tartalma annak, amit prédikálnak ezek az emberek, az igaz. A lelkület nem jó, hogy az van mögötte, ami van, de az az ő dolguk, és azt mondja, akár színből, akár szívből, csak hogy Krisztus prédikáltatik. Ez a szópár háromszor is ismétlődik. Háromszor is leírja ebben a rövid szakaszban, hogy akár, akár. Akár így, akár úgy, csak hogy. Akár színből, akár szívből. Csak hogy a Krisztus prédikálják, és az ő ügye halad előre. Olyan őszintén ír elől, azt írja. Némelyek versengésből prédikálják most Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt gondolván, hogy fogságom nyomorúságait ezzel megnövelik. Mások szeretetből, tudván, hogy az én evangélium oltalmazására rendeltettem. De most mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből Krisztus prédikáltatik. Én ennek örülök, és örülni is fogok. Túllát Pál személyes sérelmén. Nem ez foglalkoztatja. Felülemelkedik pillanatnyi nyomorúságain. Mert egészen betölti a szívét ez az ügy. Milyen belső szabadsága van ennek az embernek. Ott a rácsok mögött is. Szabad ember. Milyen emelkedettség ez. Önmagát is, mint egy kívülről látja. Önmagát is tudja látni, mint egy felülről. Ez megy nagyon-nagyon nehezen nekünk, nagyon sokszor. Ő kívülről látja magát. Isten közeléből látja magát. Az ő szemével látja magát. És éppen ezért kerül helyére minden az ő életében. Ezért nem nő meg aránytalanul az ő pillanatnyi szenvedése. Tanuljunk Pál apostoltól. Mert ha nem tanulunk, az tönkre tehet bennünket. Ezért nagyon nagy a szemében, még a nyomorúsága közepette is, az az ügy, az evangélium ügye, mások üdvössége, amiért ő is vállal mindent. És ezért látja világosan azt, hogy ami az evangélium ügyének használ, ami az előre menetelére van, az jó. Akkor is jó, ha neki most pillanatnyilag rossz, és rossz sorsa van. Szívesen megfizeti az árát. Szívesen hoz érte áldozatot, és akár színből, akár szívből, csak hogy Krisztus prédikálják. Akár szabadlábon, akár láncok között. Csak hogy legyen kinek mondania az evangéliumot. És volt kinek mondani az evangéliumot? Hogy ne lett volna? Ott a börtönben is volt kinek mondani, és ezért örül és örülni is fog. Az ilyen ember tudja elfogadni Istentől a nehézségeit. Nem beletörődni. Azt mindenki tud. Mindenki tud beletörődni a sorsába, mert kénytelen beletörődni. Hanem elfogadni. Mi a kettő között a különbség? Mi a különbség a között, hogy valaki beletörődik a sorsába, vagy valaki elfogadja az ő sorsát? Elfogadni azt jelenti, hogy az ő sorsában meglátja a belerejtett lehetőséget. Mindenben van lehetőség. És itt nem csak arról van szó, hogy engem most ide becsuktak az ítélet elől. Azt sem tudom, meddig leszek itt. Elengednek? Vagy ki fognak végezni? Hogy lesz, mint lesz? Nem tudom. Pedig mennyi mindent tehetnék kint szabadlábon? Mennyi embernek prédikálhatnék? Ebbe bele is lehet őrülni, de minden esetre megtelik az embernek a szíve a keserűséggel és a lázadással. De benne nem ez van, hanem a lehetőséget látja meg. Az őtörző pogány római katonák másként nem hallhattak volna Krisztusról. ha őt nem zárják oda be, és ha ők csak úgy kaphatnak üdvösséget, hogy őt börtönbe zárták, akkor ott van az ő helye. Akkor ott kell neki lenni. Akkor ott kell neki prédikálni, ahol fogva tartják. Még ezt is vállalja. Ez az emelkedettség, és ez az Istentől kapott világosság. Megint mondom, hogy nem azt írja Pál apostol, hogy jaj, de jó nekem. Nem mosolyog ilyen bájígyorral, hogy jaj, de jó sorsom van nekem itt. És nem azt mondja, hogy szóra se érdemes az én nyomorúságom. A levél végén őszintén elmondja azt, hogy nagyon sokat nélkülöz. Őszintén elmondja azt, hogy nagyon sokat nyomorog. De nem ez a fontos, nem ez a hangsúlyos. Emiatt nem szitkozódik, nem dühöng, hanem ott a börtönben is. Láncra verve is az ő hivatásának a magaslatánál. És az ő hivatása arra szólít, amikor elhívta őt Jézus, hogy hirdesse a róla szóló szabadító evangéliumot mindenkinek. Erre szerződött, hogy így mondjan. Ez a feladata. Ezt teszi. Azt szeretné, hogy minden ember Jézus Krisztushoz menjen. Egy új életet éljen, amiről eddig nem is tudtak, most meghallják. És ez megjelenhet valamennyi emberben. Jézus Krisztus ott van közöttük. Az ügy a fontos neki, nem önmaga fontos. Hogy vagy, Pál? Mennyi minden van benne ebben az egy kérdésben? És megkérdezik tőlünk, hogy hogy vagyunk. Gondoljunk Pál apostolra. Az evangélium ügye halad előre. Mit csinálsz, Pál? Mit csinálhat Pál? Három dolgot is mondott ebben a rövid szakaszban, amit felolvastam. Az első azt mondta, hogy imádkozom, értetek. Jézushoz vezetek pogány katonákat, és örülök annak, amit a csomag mutat, hogy a ti hitetek növekszik. Isten munkálkodik a filippi gyülekezetben. Azt mondta, hogy imádkozom, értetek. Az ötödik versben mondja, hálát adok az én Istenemnek, minden rólatok való emlékezésemben, mindenkor, minden könyörgésemben, mindegyik őtökért, nagy örömmel könyörögvén. Miről van itt szó? Pál minden nap végigveszi a gyülekezet tagjait, és minden nap imádkozik mindegyikőjükért. Hálát ad értük, könyörög. Filippiben zajlik az élet. A következő fejezetből, ha tovább olvasuk ezt a levelet, akkor kiderül az, hogy Filippiben veszélyes tévtanítók támadják jobbról balról ezt a kis keresztény közösséget. Pál nem tud oda menni, nem tud segíteni nekik. De naponta Isten elé viszi ennek a gyülekezetnek az életét, ennek a gyülekezetnek a tagjait. És könyörög minden egyes testvérért. Könyörög értük azzal a reménységgel, hogy aki elkezdte bennük a munkát, az be is végzi, ahogy a hatodik vers mondja. Ezzel foglalkozik, mindegyikőjükért könyörög. Foglalkoztunk mi ezzel az elmúlt évben, az elmúlt hónapokban? Vajon komolyan vesszük mi azt, hogy a történelmet irányítják az ilyen imádságok? Hogy nagyon sok mindent tudnak befolyásolni? Mindenkor, mindazokért, akikért Isten felelőssé tett minket, hálát adni, és könyörögni olyan sok áldást kaptunk az ilyen imádságok után Istentől. Ez egy nagyszerű dolog, a másokért mondott ima. Aztán Pál apostol még azt is mondja, hogy Krisztusban híressé lett fogságom a testőrség egész házában. Mit csinál most? Imádkozik a gyülekezet minden egyes tagjáért. És bizonyságot tesz. Ennek a levélnek az utolsó mondata, a 4. fejezet 22. verse úgy szól, hogy köszöntenek titeket minden szentek, mindenek felett pedig a császár udvarából valók. Félelmetes horderejű az evangélium. Gondoljatok csak bele! Az őrök közül, akik ott vigyáztak Pál apostolra, egy egész gyülekezetnyi megtér, elfogadja Jézus Krisztust. Kemény római katonák összeláncolva órákon át az apostollal beszélgetnek. És beszélgetnek a legnagyobb örömhírről. És hitre jutnak ezek az emberek. Ezeknek az embereknek megváltozott az életük. És most örömmel írja Pál a Filippi belieknek, hogy nektek már itt is vannak a testvéreitek. És ezek a ti testvéreitek úgy ismeretlenül is üdvözölnek benneteket. Vannak ilyen emberek ma is, hogy akárhol megfordulnak, hívő embereket hagynak maguk után. Úgy tudnak bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Hány és hány alkalmat készít nekünk Isten az ilyen munkálkodásra. Most is térnek meg emberek. És a harmadik, amivel foglalkozik, az is nagyon érdekes. Nem mintha kívánnám az ajándékot, itt a 17. vers, 4. fejezet 17. versben mondja. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. Itt a levél végén köszöni meg azt a kis csomagot, amit kapott a gyülekezettől. Jól jött, szükségem van rá, köszönöm. De megmondja őszintén, hogy nem a csomag tartalmának örül, hanem minek örül Pál? A csomag feladóinak. Hogy az ő hitük növekszik. Növekednek a szeretetben. Legyen áldott az Úr szent neve. Még egy újabb ok az örömre. Ott a börtön magányában. És azzal foglalkozik, hogy hálát ad ezért Istennek. És ő az, aki könyörög az ő atya fiaiért. Aztán megkérdezték még azt is az apostoltól, hogy és mi lesz veled? Aki figyelmesen elolvassa ezt a levelet, itt beleérzi, és valahol el tudja képzelni azt, hogy itt szinte elmosolyodik az apostol. Mi lesz veled? Mi lesz velem? Mi fog történni velem? Azt mondja, hogy két eshetőség van. Vagy életben maradok, vagy kivégeznek. Ez történhet velem. Ha én életben hagynak, akkor ti jártok jól. Mert megyek hozzátok, és valami hasznomat is veszitek. Hogyha meg kivégeznek, az Úrnál van az én életem. Az ő kezében vagyunk. Valamennyien. Mi lesz veled? Milyen sokszor jönnek hasonló kérdések. Mi hozzánk is. Mikor nagyon nyomorult hangulatban vagyunk. Amikor a családi tanács elkezdi tárgyalni, hogy mi lesz velünk, mi lesz a gyerekekkel, mi lesz öregjeinkkel, egyházzal, népünkkel, az országgal. Milyen sok álmatlan éjszakát is okoznak ezek a kérdések. Mennyire emelkedett itt Pál apostol? Neki is gondolom átfutott a fején, hogy mi lesz vele, hiszen készen van a válasszal. És ez a válasz az, hogy az én Uramnak teljes egészében átadom magamat. Én az övé vagyok. Ő tudja, mi lesz velem. Az legyen velem, amit ő jónak lát. Ő tudja az én egész életemet. Ő tudja azt, hogy nekem mi a jó. És ő az, aki a legjobbat akarja nekem. És éppen ezért, ha bele van tele az én szívem, akkor nincs okom félni semmitől. És akkor nyugodtan elmondhatja az ember, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Hogyha azt kérdezik, hogy hogy vagy, akkor Pál apostol egy ügyre hivatkozik. Mert neki van szívügye, és ez Jézus Krisztus. És Jézus Krisztusnak a munkája. Hogyha azt kérdezik, hogy mit csinálsz, akkor ő nem másokra fog mutogatni, hanem azt mondja, hogy imádkozom értetek, és hálát adok a hívőkért, örülök, hogy gyümölcsöt terem a hitük, és szeretem a nem hívőket, és oda akarom hívni őket Jézus Krisztushoz. Egészen másképp gondolkodik az apostol, mint ahogyan mi gondolkodunk. Hogy vagy? A Krisztus ugye halad előre, hát hogy lenni? Mi lesz? Mit csinálsz, Pál apostol? Hát mit csinálnék? Imádkozom érettetek. Itt ülök a börtönbe. Imádkozom érettetek, és hálás vagyok azért, hogy a ti hitetek nő, és a ti hitetek fejlődik. És mi lesz veled, Pál apostol? Amit az én Uram eldöntött. Az lesz velem. Azt teszem, azt csinálom. Olyan jó, hogy ezekre a kérdésekre Pál apostol egy-egy ilyen választ adott. Nagyon sokszor a mi problémánk az, hogy nem tudjuk látni a mi életünket a Krisztus szemével. Nagyon sokszor éppen ezért csüggedünk el. Ez a szép a keresztény életben, hogy Isten egy célt adott nekünk. Emlékszem rá az első prédikációmat, amit itt Budapesten tartottam, még a régi bégyülekezetben, még egy olyan akkori slágerből idéztem egy sort. Bizonyára lehet, hogy többen hallottátok ezt már rádióból, azt hiszem az Edda együttes énekelte ezt, hogyha elrúgtam egy követ, amerre gurult, arra mentem tovább. És ezt a sort idéztem. És nagyon sok ember így éli az életét. Nincs célja az életének. És itt Pál erre tanít meg bennünket, hogy céllal éljük a mi életünket. Isten ezt adta nekünk. Ezt az örömöt adta nekünk. Hogy mi így élhetünk. Ezt a lehetőséget adta nekünk. Ne veszítsük ezt el. Ő még a börtönben is tette ezt, és gyakorolta ezt. Nem engedte, hogy visszahúzza az ő gondolatait senki és semmi. Isten szeretne kiemelni bennünket ebből a magunk körül való forgásból. Azt akarja, hogy nekünk is legyen szívügyünk, és ez essék egybe az ő ügyével. nekünk is fontosabbak legyenek mások, mint mi saját magunk. És mi is elmondhassuk, hogy mivel nekem az élet Krisztus, még a meghalás is nyereség. Nem félek sem az élettől, sem a haláltól. Ismerem az élet és a halál urát, aki engem kimondhatatlanul szeret. Szeretett engem, írja Pál. És még azt is elmondja, hogy önmagát adta, én érettem. Én kívánom azt, nem tudom, hogy még találkozunk-e ebben az évben. De én kívánom azt, hogy Isten segítsen minket, hogy úgy fejezzük be ezt az évet, és ha megengedi, úgy kezdjük el a következő évet, hogy ezzel az új tartalommal terítődjön a mi életünk, amit itt megtanultunk állatosról. És egészen másképp fogjuk hordozni a mi terheinket, és egészen másképp fog bennünket is használni Isten.
Amen. Amen. Köszönjük Isten ígéret, amely remélhetőleg hozzánk szólt, és megfogadjuk tanácsait. Most a 84-es számú éneket keressük ki. 84-es számú ének 1-től 3-ig, és ima után a 4. verszakot énekeljük. Tehát 84, 1-től 3, és elkészünk ki, mely után 4. verszak.
Mert Istenünk szólja dicső nevé. Csak Jézusról zengjen a szív és a szár, mert ő földön menjen az örök király. Az Isten az égen uralkodik, hogy jelen van köztünk, érzi a szív. A stónyán át érdette megváltott nép, és hirdesse ének az Úr győzelmét. Ő dicséri most az egész világ, a megváltó Jézust, Isten fiát. Az angyalok karra új éneket zeng, szállhálájuk szava az Úr szent.
Szerető mennyei jó édesatyánk, az ének után imánkba is elmondjuk azt, hogy a te szavad szent, szent, szent. Köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk ezen a délelőttön is. És adtál egy kis reménysugarat, hogy van lehetőség. Van lehetőségünk egy olyan életet élni, amiben az ügy a fontos, amiben a cél a fontos. Urunk, add meg, hogy mindannyiunknak ez járja át a szívét. Embereket kimenteni az örök halálból. Sátán minden egyes emberért harcol. Minden egyes ember gondolatát, szívét próbálja maga felé fordítani. De te ott a kereszten már legyőzted sátánt. Te vagy a hatalmas, hatalmasabb. Urunk, kérünk téged, hogy te legyél velünk ebben a munkában, és mi is a te erőddel tudjuk ezt végezni. Tudjuk azt mondani, hogy távozz tőlem, sátán. És amikor nagyon elcsüggedünk, nagyon elkeseredünk, akkor is gondoljunk Pál apostolra. Nem vagyunk börtönben, de a mi életünkben is láthatjuk a reménysugarat, a célt, a feladatot. És gondoljunk arra, hogy te is ezt biztad ránk. Nem hiába való a mi életünk. És ez az az élet, ami szebb lehet, boldogabb lehet, ha így éljük veled együtt. Köszönjük ezt az üzenetet a te kegyelmedből. Amen.
Amen. Énekeljük a 4. verset.
Ha dicsérje őt a mi szívünk is, mert ő ad erőt és ő üdvözít. Az egész világot te hanghassa át, jöjj, dicsérjük Jézust, az örök királyt.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyaisten szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Amen.